Először szeretném azzal kezdeni, hogy mindenkiben az első két kérdésem, hogy felmerül, hogy jó, nagyon jó ez a technológia, de hogyan működik és mire lehet használni. Mindenkinek ezek az első dolgok, amik megfordulnak a fejébe. Először a 3D szkennelésről szeretnék egy pár gondolatot. A 3D szkennelés létező tárgyak vagy környezet digitális háromdimenziós másolatának az elkészítése, és itt kiemelném azt, hogy ez másolat. Tehát nem egy grafikus által valami hasonló, nagyon hasonló dolognak a leképezése, hanem mint ahogy egy könyvet is, vagy egy képet be lehet szkennelni, annak a legtökéletesebb másolatát lehet visszakapni egy teljesen háromdimenziós állományban. Ezek után a számítógépen szabadon mozgatható, forgatható, méretezhető és különböző alkalmazásokon felhasználható formátumok. Ugyanilyen háromdimenziós állományok készülhetnek 3D grafikus által, de van, ahol a grafikai munka, tehát van, ahol a grafikus jobban, szebben tud beletenni, művészi dolgokat tud beletenni, van, ahol viszont a szkennernek a precizitása szükséges, hogy pontosan ugyanazt adja vissza, mint ami az eredeti objektum. Ez főleg egy olyan organikus szobornál, mint például ez a Madonna szobor, ami a képen is látható. Ennél lehet kihasználni a szkennerek adta lehetőséget. Egy nagyon hasonlót lehet kézzel visszamodellezni, de pontosan ugyanilyen szinte lehetetlen. Annyira sok ív, felület és organikus mintázat van rajta. A 3D szkennereknek a másik előnye, hogy nagyon kevés, vagy akár semmilyen kontaktust nem létesítenek a műtárggyal. Ez függ magától a műtárgytól, függ a szkennelési technológiától. Ami a képen látható szobron pöttyök vannak, ez a lézer szkennernek a saját pozícionálásához szükséges, ez a technológia sajátossága, hogy ilyen matricákat kell ráragasztani a modellre. Ez kisebb tárgyak esetén elegendő, ha a környezetben vannak ezek a pontok, de nagyobb tárgyak, mint egy szobor, autó és egyéb épület szkennelésénél magára tárgyra föl lehet vinni ezeket a pontokat. A egyéb más technológiáknál semmilyen kontaktusra nincs szükség, csak fotók alapján vagy csak külső érzékelés alapján lehet háromdimenziós modelleket előkészíteni. Sok különböző technológia létezik, ezekből a leggyakrabban használtakról szeretnék egy kis összehasonlítást. Az első, amit már az előbb említettem, ez a lézerszkenner, a lézerszkennelési technológia. Ilyenkor vonallézereket használunk, ami a felületen, a felületnek egy ponthálóját, pontfelhőjét képzi le. Ez akár másodpercenként 20 000 pontfelvételt is képes csinálni. A szkennelés végén ebből keletkezik egy pontfelhő, amire matematikai interpolációval egy felületillesztést végez a számítógép, és ez alapján kapjuk meg a háromszögekből álló, vagy tetszőleges sokszögekből álló háromdimenziós modellt, ami utána használható a különböző alkalmazásokhoz. A másik gyakran használt technológia a struktúrált fényvetítés. Ebben az esetben egy projektorral a geometriai ábrákat vetítünk a felszínre, amit utána a szoftver tudja, hogy milyennek kellene lennie az ábrának, de a geometriai, különböző geometriai felszíneken ezek az ábrák torzulnak, és az így kapott torz ábráknak az analízis, a visszafényképezés az analízis alapján felület darabokat képez le a szkenner, és utána szoftveresen ezeket a felület darabokat a felületi textúra mintázata alapján összeilleszti a számítógép, és ebből lesznek teljesen zárt háromdimenziós modellek. A harmadik gyakori eljárás a fotogrammetria, ez hagyományos fényképek alapján készül. A sok különböző nézőpontból készülni lehetnek fényképek, akár egy géppel sok fénykép, vagy sok fényképezőgéppel egyszerre történő fényképezés esetén kapunk egy fotóállományt, és ezekből a fotókból akár pontonkénti helymeghatározással, háromszögeléssel a számítógép kiszámolja az egyes, akár az egyes pixeleknek a pontos koordinátáját, vagy akár tárgyak koordinátáját, és ez alapján épít fel a háromdimenziós modellt. A negyedik gyakori alkalmazás a komputer tomográfiás eljárások, ilyen a CT, az MR felvétel, ez ugye szeletekre bontja a testet, és utána ezekről a szeletekről készült modelleket lehet ismételten összeilleszteni, és ebből kapunk háromdimenziós állományt. Általában ezeket orvostudományokban olyan területeken lehet használni, ahol a tárgy belsejének is szükséges a szkennelése vagy a megjelenítése. Egy gyors összehasonlítást szeretném bemutatni a különböző technológiákból. Mindegyiknek megvannak az előnyei, a hátrányai, különböző helyeken lehet használni, és erről egy rövid áttekintést szeretnék. A lézerszkennernek igen nagy a pontossága, akár a felületen lévő pontossága, akár 500 milliméteres is lehet, ami a többihez képest igen nagy felbontás, de ez a hatalmas méretű állományokat képez le. Emellett nagyon precízek, tehát a lézerszkennereknek a mérési pontatlansága az akár 1 000 milliméter lehet méterenként, tehát ennyit ér el az eredeti objektum méretétől a szkennelt állomány. nagyon kevés utómunkát igényelnek, illetve léteznek mobilizálható kézi szkennerek, amik nincsenek egy irodához, egy szobához kötve, vagy egy műhelyhez kötve, hanem akár a természetbe ki lehet vinni, és lehet alkalmazni ezeket az eszközöket. A hátrányai, hogy ez csak is kizárólag a szkennelendő tárgy geometriáját képes rögzíteni, nem alkalmas textúrásnak, illetve színek rögzítésére. Mint ahogy az előző képen is látszott, markereket kell felhelyezni a helyszínre, vagy a helyszín, vagy a tárgy felszínére, vagy a környezetére. Ezt némely modellnél nem lehet megtenni, nem lehet hozzáérni. A fényes felületekre nagyon rosszul reagálnak ezek a szkennerek, mivel a fényes felületen megcsillan a lézer, illetve visszaveri a lézer fényét, és ezért nem tudja a pontfelhőt detektálni és meghatározni a szoftver utána. Az utolsó legnagyobb problémája, hogy mivel egy matematikai közelítést használ a felületre az eljárás végén, ezért a nagyon apró részleteket elmoshatja. Például egy pénzérme szkennelésénél a 10 mm-es rovátkák karcolatokat a felületnek az interpolálása esetén teljesen elmossa, és ezért nem kapunk használható állományt belőle. Ezzel ellentétben a struktúrált fényes szkenner képes textúrát is szkennelni, viszont ez is ugyanúgy mobilizálható, léteznek mobil struktúrált fényes szkennerek, ennek sokkal nagyobb a torzítása, nagyon sok utómunkát igényel, ez grafikus, emberi utómunka is lehet, a torzításoknak a kiküszöbölése, vagy a minimális elmozdulásoknak a kiküszöbölése, illetve nagyon nagy számítógépes feldolgozási kapacitást igényel, amikor a felület részleteket össze kell illeszteni. Ezek akár erősebb grafikai gépeken is több órás műveletek is lehetnek. Ez a szkenner is elmoshatja az apró részleteket, illetve amit rosszul tolerálnak a struktúrált fényes szkennerek, azok a homogén felületek. Például autóknál nagyon nehezen lehet használni, egy egybe fehér, vagy egybe fekete, vagy bármilyen azonos színű sík felületnél. Nincsen felületi mintázat, ami alapján össze tudja illeszteni utána a modelleket. A fotogrammetriának az előnyei. Textúrát szkennel, akár nagyon nagy felbontásban is ez a fotók minőségétől függ a textúra felbontása. Nagy tárgyak szkennelésére is alkalmas, akár épületek szkennelésére is. A fotogrammetriás szkennereket lehet drónok segítségével használni, és teljes épületeket drónnal körbe fotózni, és ez alapján 3D modellt készíteni. A lehetőség van akár pillanatkép készítésére, sok körbe elhelyezett fényképpel, akár mozgó emberről vagy állatról pillanatképet lehet készíteni, amiből utána ugyanúgy 3D-es modell készíthető. Illetve a nagy felbontású fényképezőgépekkel nagyon apró részletek is megjeleníthetőek. Ennek a hátránya, hogy torzíthat, ez függ a gépek számától, függ az elhelyezkedéstől. Szintén sok utómunkát igényel a sok fényképből való összeillesztés, a modell összeillesztés. Előfordul, hogy ez helyigényes. Tehát ha akár 40-80 fényképezőgépes fotostúdiót kell fölépíteni, hogy pillanatképet lehessen csinálni, ez nehezen mobilizálható, elég nagy területre van hozzá szükség, illetve fényérzékeny. Az összes elkészült fényképnek azonos világítással kell történni. Ez például, ha egy kamerával végzünk kültéri felvételeket, egy sima felhő elronthatja az egész szkennelést, az, hogy megváltoznak a fényviszonyok. Ennél egy fokkal jobb, amikor sok azonos fényképezőgéppel egyszerre készítünk felvételeket. Hát a negyedik a computer tomográf, ez ugye alkalmas testek belsejének a szkennelésére is, de viszont csak geometriát képes szkennelni, és ennek komolyabbak helykorlátjai, mert ezek nagyobb eszközök, általában orvosi alkalmazásoknál használt CT vagy MR gépek, ezeket egyáltalán nem lehet mozgatni, vagy nem lehet kültérre vinni. A szkennelési eljárásokra digitális háromdimenziós modellek készülnek. Szeretnék egy pár példát hozni, hogy a múzeumok területén hogyan lehet ezeket a modelleket felhasználni. Az előző két napon már többször szó volt a archiválásról, bármiféle műtárgyak digitális archiválásáról. Ezeket utána internetes felületen meg lehet jeleníteni, szabadon scrollozható, mozgatható, a méretezhető és forgatható modelleket lehet webes felületeken megjeleníteni, ezzel múzeumlátogatókat lehet becsalogatni, illetve több emberrel lehet megosztani a tartalmakat, akár változó felbontással is. Tehát lehet egy alacsony felbontású háromdimenziós modellt felrakni az internetre, és ha valaki tényleg érdekel az adott műtárgy, akkor személyesen is el tudja jönni a múzeumba, és meg tudja nézni, hogy ez hogy néz ki valójában. A lehetőség van ezekből a modellekből digitális múzeumi tartalmakat létrehozni, akár kivetítőkön, tévéken, alkalmazásokon használt tartalmakhoz valós háromdimenziós modelleket lehet használni. Itt említeném meg szintén a kiterjesztett valóságot, ami akár múzeumi tartalman, akár webes megjelenésen egy látogatókat bevonzó, újszerű alkalmazás, amivel háromdimenziós modelleket a saját készülékén, tabletjén vagy mobiltelefonján bárki megnézhet, akár körbejárhat, belenézhet, és az alkalmazási függvényében különböző dolgokat lehet csinálni, tehát különböző megjelenítési lehetőségei vannak. Szintén többször elhangzott a két napban a Szórakoztató Múzeumnak a gondolata, hogy játékokkal, alkalmazásokkal tanítani, megmutatni a műtárgyakat, illetve a múzeum mondani valóját átadni, akár nem csak a fiatalabb korosztálynak, hanem akár idősebbeknek is érdekesebb lehet kipróbálni, megnézni, belekerülni egy szituációba is, és úgy megtapasztalni az adott témakört. Ezek a technológiák nagyon sok új kutatási lehetőséget nyitnak, erről majd az előadás végén szeretnék egy pár percet külön beszélni, illetve ezek a modellek alkalmasak háromdimenziós nyomtatáshoz. Jön a következő kérdés, hogy mi is az a 3D nyomtatás, hogy kell ezt elképzelni. A háromdimenziós nyomtatás alatt valódi háromdimenziós tárgyak elkészítését kell érteni, ezeket ugyanilyen háromdimenziós modellekből kell legyártani. Ez mindig minden esetben szeletről szeletre építkezik, a digitális modellt a nyomtató szoftvere kiválasztott rétegekre szétvágja, és utána ezeket a rétegeket egymás után nyomtatva, egymásra építve kapjuk meg a kívánt tárgyat. A képeken látszik egy harcosnak csak a geometriája, és mögötte látható, hogy ennek éppen egy szeletét nyomtatja a nyomtató. A kép közepén lévő kék minta lesz ez a viasz bábú. A körülötte lévő rózsaszín anyag az egy támaszanyag, hogy nagyobb felbontásra precízebb dolgokat tudjon nyomtatni. Háromdimenziós nyomtatásnál is nagyon sok különféle alapanyag van, általában a nyomtatók választják meg az alapanyagot. A nyomtatók nagy része csak egy speciális anyaggal tud dolgozni, de az újabb gépeknél már több különböző anyagminőség választható, de több különböző anyaggal lehet megtölteni őket. A nagy előnye a háromdimenziós nyomtatásnak, hogy bármilyen forma vagy geometria elkészíthető, olyanok is, amik se kézzel, se akár CNC-szerű gépekkel nem elkészíthető geometriák. A minden esetben a háromdimenziós nyomtatáshoz digitális háromdimenziós állományokra van szükség, és ezeknek zárt testeknek kell lenni, tehát például az épület vizualizációknál használt síkokból összeépített modellek nem alkalmasok nyomtatásra, nem tudja eldönteni a gép, hogy minek kellene összeírni, minek nem kellene összeírnie, ezek ilyenkor nem testmodellek, nem nyomtathatóak. Hogyan lehet háromdimenziós nyomtatott modelleket múzeumokban felhasználni? A zárójelekben csak olyan példákat említettem, amik kint az asztalnál kézbe vehetők, megtekinthetők. Csak utalni szeretnék rájuk, például vizualizációra alkalmasak ezek a tárgyak. Kint az asztalon látható egy sonka, amit egy vármúzeumnak készítettünk, hogy ne kelljen két hetente a vármúzeum éléstárába kiállított sonkákat lecserélni, hanem egy életű sonkát lehet megtekinteni, ami már egy méterről is valóságosnak tűnik, illetve régi magyar váraknak az 1500-as arányban elkészített másolatai vannak kint, össze lehet hasonlítani őket, melyik mekkora volt, hogy nézett ki. A lehetséges műtermásolatokat készíteni, egy római kori mécsesnek a másolata és egy bronzkori tányérnek a másolata látható kint az asztalon, ezek különböző anyagból készülnek. A mécses az bronzból készült az eredeti anyagából, a kerámia tányér egy kompozit műanyagporból készült, azt főleg vakok és gyengénlátóknak készült, hogy meg lehessen fogdosni, meg lehessen tapogatni, nem a műtárgyat kell kivenni a vitrínből. Műtárgy kiegészítésekre, rekonstruációkra kifejezetten alkalmas. Kint az asztalon szintén látható egy Madonna szobor, ami egy kb. 60 cm magas szobor, össze volt törve sok darabba, külön-külön lettek ezek a darabok beszkennelve, összeillesztve utána a digitális modellen és kinyomtatva, sőt voltak teljesen hiányzó darabok, például a fél kézfeje és néhány ujja, amit a másik oldalról tükröztünk és ezzel lett kipótolva a hiányzó, mert a nem felelhető részek. Szintén van kint egy műtárgy másolat, egy gladiátor relief, ez a Kolosszomba kiállított relief. Ennek az érdekessége, hogy nem szkennelés alapján készült, hanem ezt digitális szobrász modellezte vissza nagyon sok fénykép alapján. És ugye, tehát lehetőség van olyan műtárgyakat is többé-kevésbé másolni, amik nem felelhetők Magyarországon internetes források alapján. Ezek bemutathatóak, kipróbálhatóak. Nagyon fontos felhasználása, hogy azonos tartalmak jelenhetnek meg minden felületen. Például egy múzeumban a várakról készült animációt lehet látni egy kivetítőn, mellette táblákon ugyanannak a várnak különböző metszetei, különböző korábrázolásai találhatók meg, és utána ugyanaz a vár ugyanabból a modellből van kinyomtatva, körbejárható valós térbeli szobor egy vitrínben, megtapogatható, akár színesen kinyomtatható, és ezt először is csak egyszer kell megcsinálni, nem kell külön művész ahhoz, hogy legyártsa ezt a miniatűrt, nem kell külön forgatáshoz modellt csinálni, nem kell külön a nyomdai munkákhoz eszközöket gyártani, hanem egy modellből, egy digitális modellből mindegyik alkalmazásra fel lehet használni ezeket. Kézbe vehető, tapintható tárgymásolatok, itt ismét azt a bronzkori tányért említeném, aminek a specialitása, hogy korongozás előtti időben készült, és változó az anyag vastagsága, ez tökéletesen kitapintható a modellen, ez is 10 mm-es pontossággal lett szkennelve, kézzel a végtapintható és mindenhol minden anyag vastagság különbségben látszik rajta. A sok vár, ami az asztalon van, azok múzeumshopoknak készültek, szintén vármásolatok, ezekről már beszéltem, illetve van lehetőség oktatási csomagok elkészítésére, már egyszer legyártott tartalmakból kis szériás sorozatokat lehet gyártani, és ezeket kézről kézre lehet adni akár iskolába, évente felhasználhatóak valós tartalmak és valós műtárgyak alapján készült másolatok. Egy érdekességet szeretnék itt bemutatni, hogy hogyan fonódhat össze az újkori technológia és a régi kézművesség. A Prim József aranyműves és fémrestaurátor tervei és útmutatásai alapján készült az MTA új elnöki pecsétnyomója, ez egy száraz bélyegző. A baloldali képen látható az elképzelés, ez egy régi levéltári száraz bélyegző, hogy ilyet szeretnétek volna elkészíteni. A középső képen az akadémia épületének ornamentikai díszei láthatóak, ezek díszítik a pecsétnyomónak a külsejét. A harmadik képen egy digitális megjelenítés, hogy hol lesznek rajta ezek az ornamentikai díszek, hogy fog kinézni. És utána kéz pecsétnyomó ezüst, kinyomtatva a viaszból, ezüstből kijönte, leöntetve, és utána a Prim József restaurátor által cizellálva és kimunkálva az összeillesztett kész objektum. Ennek még egy érdekessége, hogy előbb volt meg a mechanika, mint ahogy a tervek elkészültek, és a burkolatot már egy meglévő kézzel készített nem szimmetrikus magra kellett rárakni, tehát először a mechanikus részeket kellett beszkennelni, utána erre kellett a burkolatot úgy igazítani, hogy ez mindenhol passzoljon, ne billegjen rajta, és utána erre a burkolatra kellett rádomborítani digitálisan ezeket a ornamentikai díszeket. Néhány múzeumi megoldást szeretnék bemutatni, ez a többször említett Szolnoki Damjanics Múzeumban szkennelt bronzkori tányér. Egy másik megoldás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban szkennelt 48-as puska, amit a Mongus Kft. Által legyártott számítógépes játékhoz lett felhasználva. Ennek az érdekessége, hogy ugyanaz a puska van a játék mellett a vitrínbe, amit utána ki is lehet próbálni, és egy animáció keretében megjelenik. Itt a többször említett vármásolatok, múzeumshopok számára, és egy kutatási példa, amit az előadás elején említettem, ezek az ipolytarnóci dinoszaurusz lábnyomoknak egy 3 méteres 3 méteres paladarab található a Földtani Intézetbe, ennek egy részletét szkenneltük be, és újfajta kutatási eljárásoknak vetettük alá a Kordos László kutatásaihoz, hogy magasságtérképeket készítettünk rá, különböző nyújtásokat, torzításokat végeztünk rajta, ami alapján új lábnyomokat, illetve új felfedezéseket talált ezen a 100 éve kiállított tárgyon. Köszönöm szépen a figyelmüket, ha bármi kérdés van, akkor akár az előadás után, akár a teljes konferencia után szívesen válaszolok bármire.